Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai identitás, összetartozás nem valósítható meg nemzeti identitás és összetartozás nélkül, hiszen utóbbiak alapvetően meghatározzák a kontinensen élő népeket, hangsúlyozta Martonyi János a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában. A 80. életévét nemrégiben betöltő Széchenyi díjas jogász, nemzetközi magánjogtudós, volt külügyminiszter, a vele készült portréműsorban arra a kérdésre, hogy jelenleg identitáskeresésben van-e Európa, azt mondta, vannak viták és van megosztottság, de ez egy természetes dolog. Rámutatott, a sok évtizede zajló európai építkezés ellentmondásokat is magában hordozó folyamat, amelyben bizonyos alapvető fogalmakat, kategóriákat nem árt folyamatosan újra és újra tisztázni. Az európai népek életét alapvetően határozza meg a nemzeti összetartozás, a nemzeti identitás. Enélkül egyszerűen nem valósítható meg az európai összetartozás és identitás. Úgy vélekedett, a nemzethez tartozás érzése elválaszthatatlan a családhoz tartozás érzésétől. Az elkövetkezendő időszakban is folytatja a kormány a fiatal családok megsegítését, az otthonteremtést, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen, és a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése biztosított legyen, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Latorcai Csaba úgy fogalmazott, hogy a kormánynak azért fontos a családok támogatása, mert a család a magyar nemzet alapegysége. Azért erősítjük a honvédséget, mert békét akarunk, van mit megvédenünk, van családunk, hazánk, otthonunk, nemzetünk, mondta a honvédelmi miniszter a Konzervatív Politikai Akció konferencia rendezvényt lezáró beszédében Budapesten. Szalai Bobrovnicki Kristóf a híres római mondást idézte, ha békét akarsz, készülj a háborúra. És kiemelte, a magyar kormány mindig a hazavédelme szemszögéből közelíti meg a tennivalókat. Azt mondta, konzervatív politikára van szükség, hogy békét lehessen teremteni. A kormány célja, hogy 2030-ra az ország területének 27%-a erdővel, fával borított terület legyen, hangsúlyozta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a Csongrád család vármegyei Dócon. Farkas Sándor a településen tartott faültetésen elmondta, a 2020-ban meghirdetett településfásítási programban közel 1500 10.000-nél kisebb lakosú település élt a pályázat adta lehetőséggel, és mintegy 46.000 sorfát ültettek el. Ismertette, idén a kormány 2 milliárd forintot biztosít a programban, és évvégéig 56.000 darabra nő az elültetett fák száma. Április 26-a a Szellemi Tulajdon Világnapja, amit a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a hagyományoknak megfelelően a milleniumi díjak átadásával és az idén szakmai rendezvénnyel is ünnepelt. A világnap jelmondata a tudáshasznosítás felső fokon tükrözi a program fókuszát, a szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések az egyetemi innovációra és a hasznosításra koncentráltak, az eddig elért eredmények és a jövőbeni teendők fényében. Több mint 300 holland település polgármestere nyílt levelet tett közzé pénteken az antiszemitizmus közelmúltbeli megerősödése ellen. Továbbra is lépjünk fel a diszkrimináció és a rasszizmus minden formája ellen, hangsúlyozták a városvezetők. Felhívásuk szerint az antiszemitizmus a rasszizmus egyik ősi formája, amely ha nem tesznek ellene semmit, generációról generációra átadódik. A polgármesterek felhívták a figyelmet arra, hogy az antiszemitizmus a holokauszt ellenére a második világháború óta sem szűnt meg, és hogy a zsidó ellenes incidensek száma különösen megnőtt azóta, hogy Izrael a Hamász tavaly október 7-i terrortámadásának megtorlásaként hadműveletet indított a palesztin iszlamista szervezet ellen. A település vezetők arra kérték a holland társadalom tagjait, hogy ne használjanak olyan szavakat, amelyek másokat bántanak vagy megfélemlítenek, kerüljék a holokauszttal vagy a nácizmussal való helytelen összehasonlításokat, mert az nagyon fájdalmas a túlélők vagy családjaik számára. Végül az időjárásról. Északon, északkeleten Szakadozik a felhőzet, gomoly felhők képződnek, emellett több órára kisüthet a nap. Északkeleten alakulhat csak ki, kisebb eséllyel zápor, zivatar. A hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul, estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Gyomromban ott a remegés, épp ott hol jársz.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Bakkai Edina vagyok, ez pedig a Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora itt a Szent István Rádióban. Mai adásunkban Gál István kollégám beszélget Berecki Enikő generációkutatóval, aki bemutatja az E-generáció jellemzőit, ismerteti, hogyan érdemes velük dolgozni, de a generációs ellentétek leküzdésére is keresik majd a választ. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Tamás Virág hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícomi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Roma napot szervezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma az április 8-ai Nemzetközi Roma Nap alkalmából. A programra a szakkollégiummal kapcsolatban álló tanodák, valamint az ország további szakkollégiumai látogattak el. A délelőtt során az érdeklődők workshopokon vehettek részt, melyeken a roma hagyományokkal, a sikeres roma életutakkal és a pályaválasztás kérdéseivel foglalkozhattak. Délután egy ki mit tud vetélkedő keretében mérettették meg magukat a fiatalok, a napot pedig hagyományőrző roma táncház zárta. Dr. Váci Kálmán Zoltán, az egyetem általános rektorhelyettese köszöntőjében elmondta, az egyetem harmadik missziós küldetésében deklarálták a szegénység, a hátrányos helyzet felszámolásáért végzett elkötelezett tevékenységet. E munkában példát mutat minden egyetemi polgárnak az egyetem roma szakkollégiumának közössége, amely egy országosan elismert szakmai program alapján végzi tevékenységét. Idén 20. alkalommal díjazta a legtehetségesebb ifjú művészeket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Miskolci Egyetem. A kortárs hangon irodalmi pályázat nagy múltra tekint vissza, évről évre egyre több vers és kis próza mutatkozik be, de a szervezők száma is bővült a Parciumi Keresztény Egyetemmel. 2024-ben összesen 56 hallgató jelentkezett a felhívásra, a pályamunkákat pedig 5 tagú zsűri értékelte. A 2024-es felhívás eredményhirdető gáláját a Magyar Költészet napján tartották a Líceum kápolnájában. Dr. Juhász Tibor köszöntőjében elmondta, a jubileumok éve az idei, hiszen a kortárs hangon 20., a költészet napja a 60., az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedig fennállásának 250. évfordulóját ünnepli. Az egyetem tudományos rektorhelyettese köszönetét fejezte ki Jónás Zoltánnak, aki az elmúlt években mindent megtett a pályázat sikerességéért. 5. alkalommal rendezte meg a tipozgónak kiállítást az Egri Templom Galériában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem média és dizájn intézete. A korábbi évekhez hasonlóan a szervezők a tárlatra idén is meghívták az ország összes tervezőgrafikai tanulmányt nyújtó felsőoktatási intézményét, ebben az évben 5 ország 11 egyetemének közreműködésével rendezték meg a kiállítást. Dr. Csáfor Hajnalka, az egyetem oktatási rektorhelyettese köszöntőjében úgy fogalmazott, a kiállításon az alkotó kreativitásának, tehetségének és elhivatottságának az eredményét láthatják, hiszen kezeik alatt olyan alkotások születtek, amelyek nem csak elgondolkodtatók, szemedgyönyörködtetők, hanem inspirációt is nyújtanak mindenki számára. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem csillagvizsgáló és tudományos élményközpontja a 2023-as, 2024-es tanévben is meghirdette a Helmikse vetélkedőt. A megmérettetésre ezúttal több mint 1500 magyarországi és határon túli általános iskolás diák jelentkezett. A verseny témaköre a csillagászati és fizikai érdekességek voltak. Az elődöntőkből 40 nevező jutott tovább az országos döntőbe, ahol elméleti tesztek és kísérleti feladatok megoldásával bizonyíthatják rátermettségüket április 26-án. A verseny nyertesei között 180 ezer forint értékű nyeremény talál gazdára. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idegennyelvi képző és szolgáltató központja angol nyelvű tematikus egyetemet szervez Wine Culture and Wine Gastronomy címmel július 8-a és 14-e között, amelyre nem csak borászati szakemberek, hanem borkedvelő laikusok, angol nyelvet gyakorlók is jelentkezhetnek. A 30 órás kurzus a szakmai és nyelvi képzés mellett kulturális és gasztronómiai programokat, borkóstolókat, birtoklátogatásokat tartalmaz. A jelentkezési határidő 2024. május 31-e. Az egyetem híreit Tamás Virágtól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Gál István vagyok, mai vendégünk pedig Berecki Enikő, generációkutató. Szia Enikő, sok szeretettel köszöntelek itt Tegerben.
Szia, és én is köszöntelek téged is, a kedves hallgatókat is.
Mit csinál egy generációkutató?
Hát ez jó kérdés. Általában kutatásokat végez, hogy a neve is sugallja, különféle generációkról. Például nemrég végeztem egy kutatást a Nemzeti Hírközlés és Médiahatóság részére, amelyben azt vizsgáltam többet magammal, hogy a COVID milyen hatással volt a különféle generációk média használatára, de cégektől is kapok felkérést arra vonatkozóan, hogy nézzük meg, hogy milyen generációkba tartozó munkáltatóknak milyen különféle elvárásai, igényei vannak, akár a munkahelyek kapcsolatban, akár abból a célból, hogy hogyan tudnak például fiatal munkatársakat bevonzani.
Enikő, miért nehéz a generációk közötti kommunikáció?
A kommunikációnak három feltétele van, hogy jól működő legyen. Ezt a kommunikáció szakos hallgatók biztos tudják, nem beszélve az oktatókról, és hogyha esetleg rosszul mondom, akkor javíts ki. Tehát nagyon fontos a közös valóság, a közös előismeretek és a közös nyelv, hogy ez adott legyen. És korosztályonként ez változó lehet, és ebből adódnak általában a nehézségek. Ma a 21. században ráadásul a média használatban lévő különbségek úgynevezett médiafilterekre determinálnak minket, amelyek miatt lehet, hogy elzártabb az a közeg, amiben mozgunk, és kevesebbet tudunk egy tőlünk eltérő generációba tartozó munkatársunkról, hallgatótársunkról is akár, vagy szülőről.
Ez az oka annak, hogy nem értjük meg könnyen egymást a különböző generációk?
Ez is az egyik oka. De felhozhatjuk itt például az előítéleteket, a sztereotípiákat, aminek ugye a következő lépés a diszkrimináció, hogy már nem is vagyunk hajlandóak például egy adott generációba tartozó illetővel szóba állni, vagy őt felvenni a munkahelyre, és így tovább.
Vannak annak pozitívumai, hogyha egy multigenerációs munkahelyre bekerül az ember?
Mindenképpen nagy előnye van, és itt a diverzitás, a sokféleség bejön, mint a korhoz kapcsolódó, generációhoz kapcsolódó sokféleség. Tehát sokkal többféle nézőpont, tapasztalat, akár skillekben való jártasság, készségekben való jártasság találkozik.
Tegyük fel, hogy én most végeztem itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, frissen végzett vagyok, itt van a diploma a kezemben, és bekerülök egy olyan munkahelyre, ahol adott esetben van egy 30-as, egy 40-es, illetve egy 50-es kollégám. Miket tudok tőlük tanulni?
Sok mindent lehet tőlük tanulni, és úgy gondolom, hogy sok fiatal szeretne is tanulni, megfogalmazódik ez részükről, tehát nem csak én gondolom úgy. Elsősorban olyan dolgokat lehet tőlük megtanulni, ami az generáció számára az online világban nincs lehetőség. Hard skilleket is lehet tanulni, tehát mérhető készségeket, de talán ettől sokkal fontosabb, hogy az úgynevezett soft skilleket, puha készségeket tanulhatják meg. Mire gondolok itt például konfliktuskezelés, szemtől szembeni kommunikáció, olyan területek, amelyek fontosak ahhoz, hogy egymással jó kapcsolatokat tudjunk kialakítani.
20 évesen mire kell, hogy odafigyeljek, hogyha bekerülök egy munkahelyre?
Hát ez jó kérdés, erre nehéz röviden válaszolni, és azt látom, hogy fiatalok már 20 éves koruk előtt is nagyon sokan vállalnak munkát, akár diák munkát, akár önkéntes munkát, és ez nagyon jó alap arra, hogy 20 évesen már egy komolyabb munkahelyen ne a nulláról induljak, hanem legyenek tapasztalataim. Azt lehet látni a munkavilágában, hogy ez máshogy működik, mint akár az otthoni családi kapcsolataink, akár az iskola, akár a közösségi média, és sokakat ez arcúcsapásként fogad, ha nem készülnek fel erre.
Fel lehet erre készülni? Illetve hogyan tudok felkészülni rá?
Nagyon fontos itt az önismeret, például az önismeret fejlesztése, az önreflexió, amikor egy kicsit talán külső szemlélőként tekintek magamra, mint hogyha én lennék saját magam legjobb barátja vagy barátnője. Megnézem például, hogy milyen erősségeim vannak. Ezeket hogyan tudom jobban fejleszteni? Mik a gyengeségeim, amikben pedig azért kell jobban figyelmet szentelni, mert lehet, hogy hátráltatnak bizonyos területen a munka világában. Mi az a terület, ami illik hozzám? Tehát ez nagyon sokat segíthet. Illetve ami segíthet az, hogy tisztában vagyok annak az adott területnek a elvárásaival, igényeivel, és itt már generációs különbségek is lehetnek, mert a munkahelyen lévő generációk egészen máshogy szocializálódtak a munkavilágában is, és még egy X generációs vagy baby boom generációs szenior munkavállaló számára természetes az, hogy lineárisan végezzük el a munkafolyamatot. Tehát elkezdek egy munkafolyamatot, és befejezem, és majd kapok visszajelzést. Egy Z generációs fiatal számára ez talán még természetellenes is, hiszen ő ahhoz szokott hozzá, hogy otthon a szüleitől is több visszajelzést kap, illetve a social médiában is jönnek a lájkok, kommentek, egy nagyon ingergazdag környezet. És hogyha mondjuk erre nincs felkészülve a munkáltató, akkor meg kell, hogy tanuljam fiatalként, akkor én kérdezzek, tegyek fel jó kérdéseket például.
Melyek a jó kérdések?
Hát a jó kérdések azok... Hát nehéz ezt elmondani, de hát nyilván, hogy mindenképpen az a kérdés, amit úgy érzem, hogy nem adnak elég információt mondjuk arról a területről. Van, amikor a munkáltató részéről van nem is hanyagság, csak ő máshogy látja a valóságot, ha már a kommunikációnál vagyunk. De számára az természetes, hogy egy ebéd szünet mondjuk fél órás, vagy egy órás, vagy nem tudom hol mennyi. Egy fiatal számára, hogy ezt nem mondják el, neki erről nincsen tapasztalata, nem tudja. És itt például akkor meg kell kérdezni, hogy meddig tart az ebédszünet, hogyha ezt elmulasztják vele közölni, vagy a nettó bruttó fizetés, és így tovább.
Szerinted milyen munkahelyen érdemes egy fiatalnak dolgoznia, ahol kimondottan a saját korosztálya képviselői jelennek meg, illetve dolgoznak, vagy egy multigenerációs munkahelyen, ahol több korosztállyal találkozhat?
Mindenképpen hasznos, hogyha több korosztállyal találkozhat, hiszen nekik már van olyan előzményük azon a területen, akár a szakterületen, akár, ahogy említettem, a interpersonális kommunikációban, ami hozzáadhat az ő további sikereikhez, tanulási folyamatukhoz. Ott találhat például egy mentort. Ha még nem is így dedikáltam mentor, de mégis
akire felnézek.
Igen, akire felnézek, és aki nyitott felém.
Hogyan csökkenthető a generációk közötti szakadék egy munkahelyen?
Hát,
csökkenthető?
Mindenképpen csökkenthető. Nehéz erre röviden szintén újra reflektálni, mert egy vagy két napos tréning is kellhet erre, de most így nagyon gyorsan reagálva erre, fontos az, hogy nyitottá váljunk arra egyáltalán, hogy több generációval is megtaláljuk a közös hangot. Tehát itt fontos az, hogy megvizsgáljuk magunkat, hogy mennyire előítéletesen gondolkozunk, hogyha mondjuk egy másik generációra gondolunk. Tréningeken ezeket nagyon jól elő lehet hozni különféle feladatokkal. És hogyha úgy látjuk, hogy már van egy rossz tapasztalatunk egy eltérő generációba tartozó személyek kapcsolatban, akkor próbáljuk ezt valahogyan felülírni, és ne ebből induljunk ki a következő alkalommal. Ez nagyon sokszor nehéz, de hát az előítéletek, sztereotípiek, ezek így történnek meg, akár pozitív irányba is. Tehát, mit tudom én, a németekről úgy gondolkodunk, hogy ők mennyire precízek, és azt gondoljuk, hogyha majd egy némettel dolgozunk együtt, az ő szükségszerűen precíz lesz. Egy Z-generációssal, hogyha volt egy negatív tapasztalatunk, mondjuk valamit elszalasztott, vagy akár úgy viszonyult, ami számunkra nem elfogadható, akkor abból indulunk ki a következő alkalommal. Velem is megtörtént ilyen, ez nem a munkavilágában volt, hanem napelemet szerelni jött egy fiatal Z-generációs brigád hozzánk, és nagyon vártam már őket. De nem jöttek. Felhívtam a céget, és közölték velem, hogy már régen itt vannak, csak még reggeliznek. És hát én levonhattam volna ebből azt a következtetést, hogy micsoda a hanyag brigád, vagy miért nem képesek kommunikációra, hogy sziasztok, megjöttünk, csak még meginnánk a kávét, vagy a zsömlénket, de ennek ellenére nagyon jól megoldották azt a feladatot, amiért ők jöttek.
Szerinted a Z-generáció tagjainak nagyobb esélye van elhelyezkedni a munkaerőpiacon, mint a többi generáció tagjának?
Mindenképpen nagyobb az esélye, és vadásznak is rájuk, mert kevesebben vannak demográfiailag.
Mi az, amit ők tudnak, én nem tudom.
Hát hoznak egy fiatalos lendületet. Mert nem kell azt gondolni, hogy minden Z-generációs annyira komfortosan használja a közösségi médiát, hogy na majd én őt ezzel megbízom. Mert lehet, hogy ő nem TikTokozik. Tehát azért ezt nem szabad ennyire általánosítani. De egy fiatalos lendületet, nyitottságot biztos, hogy hoznak, illetve azt a korszellemet hozzák be, ami jellemző az ő fiatalkorukra, gyermekkorukra. Ugyanis ezek határozzák meg egy generációnak a karakterisztikáit, hogy milyen korszellem volt jellemző az, hogy gyermekkorukra, fiatalkorukra. És ők nem úgy nőttek fel, mondjuk, mint egy X generációs, aki azt hallott, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem, hanem ők azt hallották, hogy bátran mondd el a véleményed. És lehet, hogy egy fiatal munkavállaló fel fogja szabadítani a vélemény nyilvánításra való szabadságot egy munkahelyen, és ilyen módon akár egy X generációs is szabadabban előrukkol az ő kreatív ötleteivel.
Milyen készségekkel kell ahhoz rendelkeznem, hogy mondjuk egy Z generációhoz én tudjak igazodni?
Megkérdeztem magukat, az érintetteket, a Rejtélyes Z generáció című könyvem írásakor 700 fős fiatallal végeztem egy kérdőíves felmérést, és ők azt mondták, hogy legfontosabb a generációk közötti szakadék leküzdésére a több együtt töltött idő, majd az őszinte nyílt beszélgetések, és a családban pedig ezt követi a közös ünnepek, a munkahelyen pedig, hogy ők tanulják meg jobban tisztelni az időseket. Tehát önreflexiót is gyakoroltak. És itt a kommunikációra tudok visszautalni, hogy szükség van ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk kommunikálni, hogy megismerjük egymást. Legyen egymásról tapasztalatunk. Legyen közös előismeret, és ehhez idő kell. És ebből adódhat az, hogy már őszintén tudunk egymással beszélgetni, kiépül egy bizalom, a bizalom pedig alapja annak, hogy ha vannak konfliktusok a munkavilágában, de akár a családban is lehetnek konfliktusok, és hogy ezeket fel tudjuk vállalni őszintén, ehhez fontos, hogy a bizalom kiépüljön, ez pedig idő szükséges.
Berecki Enikő, mint generációkutató, milyen munkahelyen dolgozna szívesen?
Hát nem tudom, hogy milyen munkahelyen dolgoznék szívesen.
Milyen legyen a korösszetétel?
Nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, az ő lendületű, kreatív energiáik engem inspirálnak, de nagyon szeretem az idősebbeket is, főleg azokat nagyon szeretem, akik nyugdíjasként visszamennek a munkavilágába, akár tanácsadóként, akár azért, mert ők is igénylik azt, hogy kontaktusban legyenek, és ki legyenek téve azoknak az ösztönző erőknek, amit mondjuk egy csapatmunkával tud megvalósulni, és inspirálni tudnak engem arra is, hogy én is idősként megtaláljam a helyemet, még fontosnak tudjam érezni magamat. Úgyhogy egy ilyen környezetben tudnék jól mozogni, úgy gondolom.
Vendégünk voltál itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a karriernapon. Milyen tapasztalatokkal távozol tőlünk?
Nagyon jó tapasztalatokkal távozom. Egy izgalmas kerekasztal beszélgetésen vettem részt, ahol a hallgatói önkormányzat két tagja is jelen volt. Ők is megosztották azokat a tapasztalatokat, amelyeket a saját korosztályuknál látnak, és fontos lehet tudni akár a munkáltatóknak is. Jelen volt ugyanis két cég HR vezetője is, ha jól tudom, a Bosch és a CETEF. Ők is olyan hasznos tippeket nyújtottak a toborzás területén, ami rendkívül aktuális lehet a fiatalok számára.
És hogyha jól tudom, akkor szegről végről kollégák is vagyunk.
Igen, ez így van.
Méghozzá van egy saját podcasted is.
Igen, most indult, és hát ez a Három Királyfi, Három Királylány Alapítványnak a podcastje. Szerencsés vagyok, hogy én lehetek ennek a házigazdája. És nemrég startolt el ez a podcast. A koncepció az az, hogy összehozzunk egy szakterületnek az elismert szaktekintélyét egy ismert Z-generációs fiatallal, TikTokkerrel, influencerrel, tartalomgyártóval, és olyan kérdésekről beszélgetek velük, amelyek kihívást jelentenek a mai fiatalok számára. Például a jövőről, a jövő kihívásáiról, a mesterséges intelligenciáról beszélgettem, és ez hamarosan majd hallható lesz, látható a YouTube csatornán.
Nyugodtan elmondhatod, hogy hol találnak meg téged.
Igen. Tehát a Három Királyfi, Három Királylány YouTube csatornáján és a Spotify-on, illetve a TikTokon rövid reel videókat lehet látni a Zsen Generáció című TikTok csatornán, és engem is megtalálnak az Instagramon Péter Pán Stop néven, Pán Péter Stop nevű blogomon is olvashatnak tőlem, pánpéterstop.blog.hu, felnőtté válás kérdései, generációs kérdések, és itt is megosztom majd ezeket a videókat, de visszatérve beszélgetünk a mesterséges intelligenciáról, jövőről, például eljött Molnár Janka Sára fizikus, a Híd című doku-reality szereplője, TikToker, tudománynépszerűsítő TikToker, ő Kánai András jövőkutatóval beszélgetett velem, illetve ott volt még Csekő Borbála, a Kék Vonal segélyhívó alapítványnak a vezető pszichológusa. Minden hallgatónak tudom ajánlani a Kék Vonalat. Itt anonim chatben is kérdezhetnek szakemberektől, bármilyen probléma felmerül, főleg mentális területen. Ő pedig Varga Vencel TikTokerrel beszélgetett, de Bánkiben is itt volt, ő Bibó be a szexuálpszichológussal beszélgetett, itt főleg randi szerelem, online pornográf tartalmakhoz fűződő kihívásokról beszélgettünk, és számos érdekes téma előjött, úgyhogy nagyon sok szeretettel ajánlom a hallgatók figyelmébe ezt az oldalt.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni.eszterházi.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Lícom televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóinkat a mai műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna nevében, és ha hallgatóink is kedvelik az egyedi tervezésű, különleges ékszereket, akkor biztosan ismerik Vígorsója színes, csinos vagány ékszereit. Mai műsorunkban a Vigart és Pillangóart ékszerek megteremtőjével hallanak beszélgetést.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Vigorsi ékszerkészítőt. Hogyha neked be kéne mutatni a saját ékszereidet, akkor mit mondanál róluk?
Köszöntök én is mindenkit, köszönöm a meghívást is. Valójában, ha a horgolás szót kimondjuk, vagy szóba kerül egy beszélgetésen, vagy akár valaki hallja, akkor legyünk őszinték, mindenkinek a csipketerítő jut nagyjából az eszébe. Azonban van élet a csipketerítőn túl is, és a függönyökön és díszpárnákon túl is. Ez a gondolat némiképp ugye foglalkoztatott engem kamaszkoromban. Egyébként nagymamámnak köszönhetem, hogy megtanított engem horgolni, és nyilván én is a csipketerítőkkel kezdtem, és a kisvirágokkal, de hát kísérletező típus vagyok. És az jutott eszembe, hogy nyilván a nőknek milyen mániájuk van. Ékszer, táska, ruha, igen, és a cipők. Talán ebből a legmegvalósíthatóbb az ékszer volt, főleg ugye cérnából. Azon belül is a gömbök. Szerelmese vagyok. Tehát a térbeli dolgok, amik így a sík terítőkön és függönyökön vagy kis virágokon túl esetleg, amiket mondjuk az első időszakban készítettünk, vagy nyilván én is azzal kezdtem, azt tanultam meg. És ott is a virágoknál is, tehát a rétegzés, az, hogy minden térbe legyen, hogy ne a megszokott legyen, és így alakult ki ez a gömbmánia. És hát nem ez a legegyszerűbb és legkönnyebb dolog a horgolásban, de hál' Istennek mondhatom azt, hogy már gyakorlatilag csukott szemmel is mennek, hiszen 20 éve horgolok.
A térbeli miért vonzott jobban szerinted, mint a sima síkterítők?
A gömb a legtökéletesebb és legszabályosabb forma, és egyébként szerintem egy elképesztően nőies forma is, tehát a kocka és a négyzet és a bármilyen szögletes az nálam abszolút nem jöhetett szóba. Az utóbbi pár évben vettem észre igazándiból, hogy sok rendezvényen vagyok megtalálható, és ugye beszélgetek a látogatókkal, vásárlókkal, hogy egyre nagyobb az igény egyébként ezekre a mértani szögletes vonalakra, formákra, úgyhogy a vásárlói igények azt hozták, hogy kell kísérleteznem ebbe az irányba is, de alapvetően nekem ezek az íves motívumok, vagy vonalvezetés, a fodrok, a virágok, és mindenféle romantikus forma és stílus, ami inkább hozzám közelebb áll. Aztán a jövő titka, hogy ráveszem magam arra, hogy egy kicsit kockuljunk is.
De végülis akkor az abszolút női formák azok, amik a szívedhez a legközelebb
állnak. Így van. Ékszereim általában ugye a gömbre épülnek, és azokat is főképp ilyen félcsepp vagy csepp alakokkal egészítem ki, vagy amik még nagyon jellemzőek így a kezdetektől, a bojtok, a rojtok, tehát mindig valamiféle puha textúrát társítok magához a horgolt gömbhöz.
A horgolásról azt szokták mondani, bár szerintem nincs egészen igazuk benne, hogy a kötés puha, a horgolás keményebb. Hát igen, a technikából adódóan is, de nyilván, hogyha az ember gömbformát hoz, az már maga hoz egy látságot, még akkor is, hogyha egy keményebb anyagról van szó, de hogyha hozzáteszi ezeket a finom anyagból készült sejemből, sőt, hát te is sejemből horgolod gömböket.
Így van, a pamut az kicsit nekem valóban talán ridegebb, viszont ezek a cérnek, amikkel általában én dolgozom, ezek magas fényűek, tehát pluszt ad, én úgy érzem, még lágyabbá és nőiesebbé teszi magát a textúrát is, ami a gömbön megjelenik, ez a szép selyem fény a cérna által. És a vásárlói visszajelzések például azt mutatják, hogy ezek a rajtok kifejezetten kellemesek, mert hogy azt szokták mondani, hogy milyen kellemesen csikiznek, amikor éppen viselik őket, úgyhogy ez is azt bizonyítja, hogy tényleg egy nagyon finom és egyébként nagyon légies anyagról van szó, és maguk az ékszerek is olyan felépítésűek, tehát nagyon könnyedek, nagyon szépen libegnek, mozognak, és valójában a súlyuk is gyakorlatilag elhanyagolható, tehát egy egész napos viseletre is tökéletesek, nem húzza le a fület, tehát nem csak egy alkalomra lehet hatalmas méretes fülbevalót választani, hanem ténylegesen kényelmesek is.
A másik dolog, ami nagyon érdekel, hogy nagyon-nagyon színesek az ékszereid. Mik azok a színek, amiket te nagyon szeret használni? Van egyáltalán kedvenc színed?
Én szerintem kék lélekkel születtem, tehát általában kékben, fehérben vagyok, és az az érdekes, hogy ezt így a vásárlóim is valószínűleg érzik, vagy látják, mert hogy ez a legnépszerűbb szín. Ez az egyik talán legjobban kombinálható szín is, és azt se felejtsük el, hogy a sötétkék például abszolút mindenkinek jól áll, tehát ez egy ilyen Jolly Joker színtípustól függetlenül mindenki bőréhez, hajszínéhez passzol, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek, hogy sötétkék ékszert hordjon. A színek azok valóban elég vibrálóak, amik az asztalon meg szoktak jelenni. Ez egy ilyen terápia is lehet valójában szerintem, hogy ha jó kedved van, hord színeket, ha rossz kedved van, hord színeket. A kombinálásuk pedig szeretek árnyalatokban gondolkodni. Nagyon merész kombinációkat általában nem szoktam készíteni, inkább az egyszerűbb, de letisztultabb vonalak. Hát nyilván nyáron, amikor nagyobb igény van rá, hogy még extrémebb, még színesebb kiegészítőket hordjunk a gyönyörű napfényben, akkor azért az erősebb citromsárgák, vagy türkizek, amik még szintén szerepelnek a repertoárban, is nagyon kedvelik a vásárlók.
Most ugye beszéltünk arról, illetve akik ismerik az ékszereidet, ők tudják is, hogy horgolt gömb az alap, a köré teszel díszítéseket, illetve kiegészítéseket. Hogy jutnak eszedbe a formák? Vagy ha egészen egyszerűen akarom kérdezni, akkor ugye kérdezhetem úgy is, hogy találod ki, honnan jön az ihlet, mikor tudod kitalálni, hogy milyen ékszert szeretnél csinálni, milyen vonalvezetéssel.
Nyilván a tervezés folyamata az egy nyugodt időszakot, pillanatot, illetve lelki állapotot igényel, amire valójában nem is nagyon lehet felkészülni, tehát sokszor villámcsapásszerűen érkeznek a gondolatok. Ha őszinte akarok lenni, ezek általában zuhanyzás közben történnek, illetve a kedvenc fotelemben van egy horgolós fotelem, és az az én kis szent helyem, és oda bekuckózom szó szerint a kis plédemmel és a kis horgolótűmmel, és mivel vizuális típus vagyok, ezért az ékszereket általában szó szerint így vizionálom, tehát ha eszembe jut egy új forma, vagy egy új színvilág, akkor mintha egy ilyen projektor lenne a kis agyam, vagy a szemem, és így kivetítem effektíve magam elé, és gyakorlatilag gondolatban szerelem össze, hogy technikailag az megvalósítható-e, mert ugye hiába szeretnék én valamit úgy megjeleníteni, azért az ékszerkészítés az sokaknak valószínűleg hobbi és egy élvezet, de ez azért munka is, tervezés is egyben. Tehát itt komolyan az alapanyag adta lehetőségeket azért ki kell úgy használni, hogy amit beszéltünk is, hordható legyen az ékszer, de olyan is legyen megjelenésben, amit mondjuk én szeretnék, vagy kitaláltam, És ilyenkor jön az, hogy magam elé vetítem, és gondolatban szó szerint összeszerelem az eszközökkel és az alapanyagokkal, és akkor, hogyha ez nem megvalósítható, nyilván a megoldás keresés, hogy hogy fog az úgy állni, ahogy én szeretném.
Melyik a kedvenc részed, a tervezés vagy a kivitelezés?
Imádom a horgolós napokat. Ezek ilyen szinte ilyen meditatív állapotok, hiszen ugyanazt a mozdulatot végzed akár órákon keresztül is, és ezáltal egy ilyen teljes nyugalmi állapotot el lehet érni. Nyilván néha besegít a cicám is, akkor kicsit bonyolultabb kibogozni a gombolyagot. Ennek pont ez a lényege, hogy egy más világba kerül gyakorlatilag az ember, kicsit talán elmenekül a mindennapokból is, és eléri ezt a teljes nyugalmi alkotó fázist, és szinte egy új emberként állok fel a fotelból, teljesen stresszmentesen, és hát ne felejtsük el, hogy a létrehozásnak, az alkotásnak, tehát a produktum elkészültének milyen felszabadító ereje, vagy boldogság okozó ereje van.
És akkor szeretsz találkozni a vevőkkel, és beszélgetni velük?
Igen, mert az alkotás maga az azért egy műhelyben egyedül egy bezárt kis szobában történik, és nyilván a visszajelzésekből vagy a beszélgetésekből lehet mondjuk táplálkozni és elraktározni a magányos időkre, feltöltődni gyakorlatilag egy pár nap alatt a rendezvényeken lehet. Nyilván fárasztó, tehát azért 10-12 órás napok is vannak, és mindig könyörgünk, hogy jó idő legyen, lehetőleg esőmentes nap legyen, tehát vannak extrém körülmények azért egy rendezvényen, amit meg kell oldani, de alapvetően jó élmény egy napot úgy eltölteni, hogy pozitív visszajelzésekkel gazdagodsz, esetlegesen visszatérő vásárlókkal találkozol, akik elmondják, hogy esküvőn viselték, a valentinnapi vacsorán, vagy milyen körülmények között tette őket boldoggá az ékszer.
Amiről most beszélgettünk, ugye ez a horgolással készült ékszereid, amivel végül is először kezdtél foglalkozni. De van egy másik vonulata is az ékszerkészítésednek, amiről mielőtt elkezdtük a beszélgetést, ejtettünk egy pár szót. Ő ugye most a Pillangó Árt.
Így van, ő egy kisebb gyermekem, egy fiatalabb. Gyakorlatilag az egész életemet, mondhatjuk azt, hogy ez a kísérletezés és az új technikáknak a megismerése jellemzi. A horgolás előtt egyébként én tűzzománcoztam, az volt egy hatalmas szenvedélyem, és ott is 8-10-12 éves koromban klassz eredményeket értem el országos versenyeken, és ott is a térbeliség volt számomra izgalmas, tehát hatalmas tükörkereteket, virágokkal és mindenféle különleges dolgokat készítettem, utána jött ugye a horgolás, és a Pillangó Árt márkanév alatt pedig bőrből készült ékszereket tervezek és készítek, illetve textileket is használok. A textileknél érdemes talán megemlíteni, hogy ott is a különlegességeket vadászom. Külföldi textiltervezőknek az anyagait használom, tehát nem a könnyen elérhető populárisabb anyagokat részesítem ott sem előnyben. Sőt, ami számomra az elmúlt években az egyik legizgalmasabb volt, hogy mi is terveztünk saját anyagokat, és nyomtattunk is, vagy nyomtattattunk, úgyhogy saját mintáink is vannak. Ők is egy hagyományos technikával készülnek, úgy látszik ez is valami mániám, hogy a több száz éves hagyománnyal rendelkező technikákhoz nyúlok hozzá. Lehet ezért lettem egyébként muzeológus is. Gombehúzással készülnek, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a régi hatalmas nagy szövetkabátokon és mindenféle női blúzokon és kiegészítőkön ezek a textil domború kis gombok ezzel a kézi berendezéssel születtek meg. Az én szerszámomat egy hagyatékból vásároltam egyébként az alapanyagokkal együtt, amiből már nagyon sok nem is kapható, tehát szintén különleges alapanyagokat sikerült így vadásznom. Így bugyolálom be gyakorlatilag ezzel a kézi szerszámnak a segítségével a fém gombokat a textilekkel, illetve valódi bőrrel, kecskebőrrel és juhbőrrel dolgozom általában, tehát ezek olyan vastagságúak, illetve pont, hogy vékonyságúak, amik szépen rá tudnak simulni erre a fém alapra, és egy ilyen gyönyörű szabályos, szintén kör formát jelenítenek így meg.
Akkor gyakorlatilag muzeológus a végzettséged, mondod, hogy régi technikákhoz nyúlsz vissza, és hogy azokból alkotsz teljesen új, modern ékszereket végül is. Ami szerintem azért jó, mert a régi elfelejtett technikákat is megismerhetik, illetve hogy megint csak bizonyítéka annak, hogy ami régen működött, az most is működhet, hogyha valaki tud neki egy nagyon szép új arcot adni.
Szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy minél több technikánál is ilyen részterületnél mondjuk úgy megújulást érjünk el. Nyilván nagyon fontos a hagyományőrzés, amit én is 100%-ban támogatok és előnyben részesítek. Azonban én azt is fontosnak tartom, hogy ezek a technikák úgy maradjanak fönt, hogy aktualizálva, modernizálva legyenek, és ahogy korábban is mondtam, ne sztereotípiákat tartsunk fönt mondjuk egy horgolással szemben, hanem igenis egy horgolt táska, vagy egy horgolt ékszer is kerüljön bele a mindennapokba. Bizonyítsuk be úgymond, vagy jelenítsük meg, hogy ennek helye van a mai világban is. Annyira helye van, hogy a horgolás ugye most a reneszánszát éli ismét. Sőt, egy picit utána is olvastam, mielőtt jöttem, hogy a Dolce & Gabbana és a Dior, tehát hatalmas márkák is előszeretettel alkalmazzák, és jelenítik meg egy óriási divatbemutatón is az ilyen technikával készült ruhaneműket, vagy akár táskákat. Tehát ténylegesen van létjogosultsága ennek a modern korban is.
Meg én úgy látom az embereken is, hogy aki túl tud lépni azon, hogy mondjuk csak horgolt csipketerítő, és jaj, nagymamámnál nem lehetett leülni, mert mindenhol az volt, az utána nagyon tud kedvelni egy horgolt táskát, vagy egy olyan kiegészítőt, ami végül is a korhoz, illetve a korban élő emberekhez idomul, vagy az ő számukra készül. Tehát, hogy nagyon sok emberrel előfordul, hogy ezután szinte kedvencé válik, és keresi is mindenfelé.
Így van, szerintem, hogyha valaki bekerül ebbe a kézműves bűvkörbe, bármilyen technikáról is legyen szó, akkor utána némiképp a megszállottjává, vagy függővé válik, és a kis szenzorai gyakorlatilag ezekre a termékekre irányulnak, hiszen felfedezi, hogy mennyivel több is valójában, mint egy gyártósoron készült termék, mennyien figyelnek fel rá, mert hogy ilyen visszajelzéseket is kapok, hogy mennyien dicsérik meg az adott ékszert, vagy akár egyedi táskát, vagy bármit. Nyilván, mivel nekem sok tervező és kézműves barátom van, ezért én is sok ilyen terméket hordok, és folyamatosan jönnek a kérdések, hogy ezt kikészítette, azt kikészítette, ez honnan van, és szerintem ez a legjobb elismerés egyébként, hogyha gyakorlatilag lenézik rólad a terméket. Sőt, ez annyira igaz, hogy a fülemből szokták a rendezvényen elkérni az ékszereket, úgyhogy sajnos el kell mondanom, hogy sajátom nem sok van, ugyanis szó szerint leveszik rólam a fülbevalókat. Az volt még érdekes, hogy amikor elkezdtem ezeket a hatalmas, ami mondjuk egy akár 10-12 cm-es fülbevalókat készíteni, és nyilván mindig magamon tesztelem, nem értettem az elején, hogy amikor mondjuk végigmegyek az utcán, vagy vásárolok egy üzletben, miért néznek rám olyan sokan, és utána döbbentem rá, hogy nem, nincs elkenődve a szempillaspirál, vagy a hajam is a megszokott módon áll, hanem egyszerűen az ékszer, ami oda vonzza a tekintetet, és igen, számolni kell azzal, hogyha valaki 12 centis fülbevalót hord, azt megnézik az emberek.
Ez így van, igen, különösen, ha élénk színű.
És főleg, hogyha azt sugározza az illető ezáltal, hogy ő milyen magabiztos, és mennyire jót tesz neki, hogy egy ilyen látványos ékszer vagy kiegészítő van rajta.
Milyen terveid vannak? Mi jár most a fejedbe? Mit szeretnél megvalósítani?
Az idei évben a két márkát, amiről már beszéltünk, a horgolt, illetve a bőr és textil ékszereket szeretném egy picit közelebb hozni egymáshoz, akár mondjuk a két technika vegyítésével, illetve az internetes platformokon is, ahol jelenleg külön találhatóak meg. Tehát egy olyan közös megjelenést szeretnék egy webshop formájában, ahol ugye mindkét termékkör egy felületen érhető el, illetve egy igencsak habos-babos és virágos kollekció van éppen a fejemben, úgyhogy reméljük, hogy áprilisra majd ezzel sikerül előrukkolni, és a tavasszal debütál majd.
Nagyon várjuk ezt a virágos kollekciót, majd a hallgatóinkkal együtt figyeljük, hogy mikor találhatjuk meg a webshopban. Köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy itt voltál nálunk.
Vígó Solya ékszerkészítővel, a Vigart és Pilangóart ékszerek megálmodójával és megteremtőjével beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondó Klész Beáta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent